ንይስሐቅ ንያዕቆብ እናተው ስለ ዝኾኑ
Kolisztrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5773. áfó 14-e, a polgári naptár szerint 2013. július 20-a szombat van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavuatov, Erev Tov. Néhány hónapja Izraelben járt, és író-olvasó találkozón vett részt Benedek István Gábor, magyar zsidó író, lapszerkesztő, újságíró. Bemutatta a Varázs című nagy lélegzetű kötetét, amely saját maga jellemzésében a következő gondolatokat foglalja össze. Szerettem volna benne felépíteni az európai zsidóság teljes palettáját, mondotta a könyvről Benedek István Gábor. Jó estét kívánok, Big! Régen járt utoljára Izraelben.
Valóban rég voltam itt, de minden alkalommal felemelő számomra, hogy itt lehetek. Feleségemmel jöttem, de tulajdonképpen Pali testvéremnek, aki 11 éve ment el, itt halt meg Izraelben, az ő emlékére utaztam újra ide, és keresem is a nyomait, itt a rádióban különösen megtalálom, mert hiszen rendszeres szereplője volt a Jeruzsálemi rádiónak.
Munkatársunk volt.
Munkatársa volt a rádiónak. Hát Pesten is rádiós volt, szakmája volt a rádiózás, élvezte és szerette, ez fontosabb talán. Lényegében akár föl is írhattam volna erre a regényre, hogy bátyámnak, dr. Benedek Pálnak ajánlom. Ez csak valami, nem tudom, szerénységből, túlszerénységből nem írtam oda, pedig kellett volna az emlékét. A szelleme benne van a könyvben, ez teljesen egyértelmű. Egy érdekes történelmi könyvet, időt választottam. Megmondom, hogy napi magyar regényt nem akartam írni. Írtam már korábban, például nem olyan régen jelent meg a Kossuth könyvkiadónál Budapesten a harmadik háború című regényem. Ez mai téma, nagyon is mai téma. Mindenki benne van, minden benne van, ami fontos. Az atomháború veszélye, a baszk szeparatistáktól, a magyar elhárításig, a Mossadig, amit bárhova nyúl az ember, korunk minden fontos dolga benne van. Mármint, hogy ebben a könyvben. Az az igazság, hogy meg kéne írnom a második kötetet, ezt pénz és egyéb okok miatt nem teszem. De?
De közben megszületett a Varázs című.
Közben megszületett ez a könyv.
Ez nem egy kis munka, ez egy nagyon komoly, nagyon sok történelmi információn, nagyon sok olvasottságot, nagyon sok tájékozódást feltételező munka ez.
Köszönöm, hiszen hogy ezt mondja.
Hiszen ez Napóleon és a zsidóság, ez az alcímet is viselhetné.
Viselhetné, igen. Kezdődik 1800. Amikor Napóleon még ugyan első konzul volt, de ő indítja a történetet jelképesen is. Számomra Napóleon olyan, mint egy autósnak a 0 km-kő. Innen indul.
Miért?
Mert ekkor kezdődött a modern világ Európában. A modern társadalom Franciaországban született meg Napóleon iniciatívájára, egy csomó más dolog is, hogy más ne mondjak, ekkor tért át a méterre a francia nép, és ezóta használunk métert. Korábban nem volt. Mérföld, meg mindenféle egyéb dolgokkal számoltak, a méterek az a etalon, ami ma a métert jelenti. Ezt Napóleon határozta el. És Napóleon volt az, aki egy csomó mást is kitalált. A zsidóknak kitalálta, hogy mehetnek iskolába, állami iskolába.
Tehát téged egyetemre. Megkapott maga Napóleon, Napóleon is kora, Napóleonnal járó fantasztikus fellendülés és most minden. És ezt
meg
tanulmányozta?
Igen, olvastam rengeteget róla, egy csomó mindent elolvastam. Életrajzokat, Meg kell mondanom, hogy orosz életrajzokat is olvastam Napóleonról, nem volt nehéz. Az oroszok úgy érdeklődtek Napóleon iránt, mint a saját történelmük iránt. Miért? A nagy ellenfél dolgait tudni, ez legalább olyan fontos, mint a magunkért. Ez az ő titkuk. És emiatt Tolsztoj ugyanezt tette végül is, hogy pontosan be akarta mutatni, hogy milyen Napóleon, hogy még jobban föl tudja mutatni azt, hogy milyen erőt fejtett ki Oroszország, hogy legyőzze Napóleont. Mindenki olvasta. Egy ember biztos, hogy nem olvasta, ezt Hitler Adolfnak hívta. Mert ha ezt egyszer elolvassa a Tolsztojt, a háború és békét, fogalmam nincs, hogy benne volt ez olvasmányai sorába, de hogy az ő emberei, akik művelt, okos, tanult palik voltak, nem olvasták, majdnem biztos vagy. Ők nem mentek volna bele Oroszország megtámadásába, és amikor eljött a fél, akkor rögtön mentek volna haza. Ott maradtak, ugyanúgy kikaptak, mint ahogy Napóleon kikapott. Na most ez valami hihetetlen dolog. Ez is érdekelt Napóleonba. Továbbá ő volt az az első államférfi, aki fölfogta, hogy az európai gondolat általános. Az nem egy egyedi dolog. Tehát ha ő elfoglalt egy területet, ő rögtön be akarta a francia jogrendet vezetni, és mindenféle egyebet. Mert tudta, lehet, hogy nagyképű volt, öntelt, mindenfélét mondhatunk.
Ez volt a haladás.
Ez jelentette a haladás. Pontosan így van. Elképesztő. Ha ma Napóleon nincs, az európaiak tudták egyébként ezt a napóleoni kapcsolatot, nincs közös piac, Európai Unió, nincs euró, pénz nem. Hát Napóleonnak gyűlölt ellenfele volt a sok pénzűségnek. Ő mindenhol persze a frankot vezette volna be, ez volt az ő szándéka.
Liberális volt Napóleon?
Nem hiszem. Nem hiszem.
Hogy jött mégis ebbe a képbe bele azt, hogy a zsidósággal igencsak komoly rokon szenvet érzett? Vagy
ez képedett? Igaz, hogy így volt, de ő még a köztársaság idején, kezdő főkatona korában elment egy hadsereget, tengerész, tenger armádiát vezetett Egyiptomba. Fura módon úgy alakult, úgy megverték, ahogy ezt kell. Nagyon. Majdnem elsüllyedtek a hajói. A megmaradtakkal visszavonult, és hova jött? Elment Akkóba. Megszállt Akkóba. Lehet, hogy ő a keresztény emlékeket találta ott elsőképpen, tehát a keresztes vitézeknek a nyomai jöttek elő, de az, hogy ő találkozott zsidókkal, az nem kétséges. Most ő miért volt más a zsidókhoz, emlékeim, olvasmányaim szerint? Ő korzikai volt. Most egy korzikai ember egy kicsit zsidónak számít Franciaországban. Nem tudja jól a nyelvet, más nyelvet tud. Ezek mind latin nyelvek persze, egytől egyik, de az eltérés... Egy rossz tájszólás. Nem értik igazán már egymást. Több évszázad telt el, értik meg, tudják, de azért ez nem ugyanaz. Na most ő, amikor elindult vissza, ő korzikai volt. Szívében, lelkében, szellemében. Tudta azt, hogy mit jelent második állampolgárnak lenni. És észrevette, hogy van még valaki, aki a másodiknál is második kap, ezek a zsidók. És nyilván az is elképzelhető, nem tudom, csak föltételezem, hogy intelligens, művelt, nagy tudású zsidó emberekkel találkozott. Ekkor már voltak. A spanyol zsidók egy része ott élt Franciaországban, a szefáradiak. Na most ezek művelt emberek voltak. Ugye a keresztény világ nem engedte meg például az operációt, hogy egy hullát fölboncoljanak, az teljes mértékben tilos volt. Hát egy ortodox zsidó se csókol meg egy nő, egy férfit, az elképzel. Ma, nem, elképzel. Azt mondják, hogy a hulla az tilos, akkor az tilos volt. Betartották a keresztény szabályokat. Ez nem vonatkozott a zsidóorvosokra. A zsidók vígan boncoltak, ami, mondom, a katolikus gondolatvilág szerint tilos volt. Viszont megtanulták, hogy mi van az emberben, megtanulták az ereket, a belsőségeket, és a bajokat pontosan föl tudták mérni. Ez egy óriási. Ez volt az az időszak, amikor fordult a világ.
Mit szólt ehhez Napóleon?
Napolón pártolta. Olyannyira, hogy megnyitotta az egyetemet a zsidók előtt, az orvosi egyetemet. Például mondok egyetlen egy példát, két névvel. A magyar nyelvterületük, persze az Ausztria volt, és mi gyarmat voltunk már, mint Magyarország ebben az időben, olyan szülők, akik orvosnak akarták a gyereküket adni, Párizsba kellett elküldeni, hogy tanuljanak. És volt egy Grubi Návid, a neve is mutatja, hogy szlovák születésű, szláv születésű volt, a neve mutatja, hogy Grubi Dávid zsidó emberként egy szláv nevet viselt. És volt egy másik, az már nem szláv nevet viselt, egy óriási szemész professzor volt, Hirschfeld Ignác. Ő is. Ráadásul ezeket magyar főurak segítették anyagilag. Papa elment egy főúrhoz, azt mondta, főúr kérem, a fiam marha okos, öt nyelven beszél, minden tud, nem tudnak tanulni Párizsba, hogyha maga nem adna neki egy kis pénzt, segítsem. Ali benyúlt a zsebébe, és arisztokrata zsebéből kivett egy pár dollárt. És odaadta, és ezek a fiúk ott tanultak Párizsban is. Nagyon sokan. Nagyon-nagyon. Míg a Bécsi Egyetemen jóval, majdnem 50-60 év után nyílhatott meg zsidók előtt az orvosi egyetem. Napolón rögtön. Tehát 1800 valahányban zsidó gyerekek már járhattak francia egyetemre. Hát ennyit Napóleonról és az ő nagyságáról.
Miközben ezt a témát kutatta és feldolgozta, ilyen kapcsolatokról, Napóleon és a zsidó közösségek vagy barátok közötti kapcsolatokról olvasott, talált erre valamiféle
nem,
nyomot?
De beszélgetni beszéltem Franciaországban élő barátaimmal, egy nagyon jó barátom él ott, akinek fele zsidó, fele francia arisztokrata, és egy másik emberrel is pont a templomba találkoztam, oda jár, ahol én Budapesten, ez a Hegedűs Gyula utcai templom. Ő most Párizsban él, festőművész foglalkozása, ő marha okos fiú. Járt a rabbi szemináriumba valaha, és egy érdekes tanulságot vettem tőle. Mondom, hogy képzeld el, hogy a professzorom, Seiber Sándorról van szó, nem tudott erről meg arról. Hát persze, hát ő nem tudta ezt a nyelvet. Óhéber nyelvnek egy bizonyos ágazatát. Hogy tudta? Nem tudta elolvasni. Ami a Seibernél ritkaság, mindent a világon elolvasott. Tudod, vannak ott is olyan fehér foltok, ami nem ment. Mindegy, a dolog lényege az, hogy a francia szellemben, ezt tőlük hallottam, benne él Napóleon. És a Napóleon zsidó barátság. A hősömet elviszem egy olyan német területre, ahol a német országi, német nyelvű, második nyelvű zsidók, azok természetesen a Haskala hívei voltak, ami a zsidó felvilágosodásnak felel meg. Reform kérdésekben járatosak voltak, elfogadták, pártolták, és a hősöm, aki elkerült Salzburgba, és megismerkedik azzal a varázslattal, amit az Alpok jelentett neki a párizsinak, megy tovább, és találkozunk bécsi zsidókkal. Bécsben egy más hitközség él. Én is, mikor a bécsi zsidósággal találkoztam, nagyon megrendültem. Például Bécsben van egy fantasztikusan gazdag, mély közösség, akik valamiért elmenekültek egy ízben Velencéből. Velence egy szabad város volt, egy világ utazó város volt, hajóik voltak, bejárták a tengereket, kereskedtek a törökökkel, olasz volt, aki eljutott Kínába, ugye, Marco Polo. Úgyhogy volt egy nagy közösség Bécsben velenceiekkel. Ha valaki ismeri a magyar zenei rítust, a hagyományt, élenken fölfedezheti benne nagy csodálkozására a velencei. Néha olyan egy zsidó dallam, mint egy operai beltántó. Elképesztő gyönyörűség. És Velence ott egy erős társaság volt, jártak, és a hősöm egy ilyen templomba elkeveredve találkozott a velencei szellemmel. De jött Magyarországra, mert azt a tanácsot kapta, hogy ha Napóleonnak ő akar híveket szerezni, hát itt Németországban, Ausztriában nem fog tudni, menjen Magyarországra. Majd ott lesznek olyan zsidók, akik elmennek abba a szigeti világba, amelyet Napóleon odaadott a zsidóknak, ez Szardínia szigete.
Benedek István Gábor Varázs című kötetéről készült beszélgetés első részét hallhatják. A következő részt egy hét múlva közvetítjük. Ezen mai adásunk végére értünk.